Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Winter Day, és ez a Hello Extra, benne pedig az Extra Média óra, ahol a vendégünk Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, akitől mindent megtudunk, hogy jelenleg mi újság van a múzeumban, és mire készülnek. Át is adom a terepet a fiataloknak.
Milyen egységekből áll a múzeum?
Mindegyik múzeum egyébként hasonló felépítésű, tehát mi ugye egy megyei hatókörű városi múzeum vagyunk. Nyilván több osztályból tevődik össze a különböző szakmai részek, ugye nyilván el van különítve az üzemeltetés rész, tehát ott van egy gazdasági rész, egy titkárság, ugye ahol a papírmunka, meg az egész apparátus zajlik, egy gondnokság, üzemeltetés, ami gyakorlatilag kiszolgálja az egész múzeumi egységet. Ezen kívül nyilván van a tudományos terület, ahol van ugye régészet, van egy tudományos osztályunk, ahol ugye a néprajz, történettudomány, művészettörténészek kapnak helyet, illetve hát ugye Gorzium is hozzánk tartozik, meg a Hetet Hét játékmúzeum.
Jellemzően melyik korosztály jár a múzeumba?
Ez is változó. Régen inkább az idősebb korosztály járt, de most már egyre nyitottabbak a fiatalok, mi azt vettük észre. Meg hát ugye a múzeumpedagógia révén már az óvodáskortól betekintést kapnak a programjainkba, és ott nyilván játékosabb, könnyedebb formába mutatjuk meg nekik a múzeumi létet. És hát sokan vissza is jönnek szerencsére, mert ugye nyilván óra keretek között azért valamilyen szinten az kötelező jellegű, de úgy vettük észre, hogy azért utána családokkal visszatérnek, most ugye a családok felé is nagyon nyitunk. Igazából talán még a tinédzser korosztály, amire azt mondom, hogy ritkábban jár, de egyre több olyan programot igyekszünk szervezni nekik is, hogy már mondjuk egy program előkészületeibe is részt tudjanak venni, hogy egy picit magukénak érezzék, hogy ne csak az legyen, hogy bejönnek, végigjárják a kiállítótereket, és akkor ennyi. Meg hát nyilván egyre több olyan programot igyekszünk szervezni, ami megfog szinte minden korosztályt. Ugye a múzeum mindenkié szoktuk mondani, de hát nyilván azért vannak eltérések a látogatottságot tekintve.
A múzeumban található leletek milyen mélyre nyúlnak vissza időben?
Hát gyakorlatilag a neolitikum lenne a legelső időpont, amikor a múzeumi egységünkről beszélhetünk. Ez ugye az újkőkor, mert ugye a paleolitikummal már más területek foglalkoznak, ahol a úgymond a homo sapiens és az ősember és a többi volt, de el kell, hogy mondjam, hogy azért nyilván nálunk is vannak kövületek, vagy egy-egy olyan csontanyag, ami mélyebbre visszanyúlhat, de alapvetően az újkőkor az, ami ahol elindul és kezdődik, és hát nyilván napjainkig.
Mik a múzeum jövőbeli céljai?
Bevonzuk a fiatalokat, ez nyilván az egyik, természetesen. A múzeumot gyakorlatilag közösség hozta létre, és mi ebbe az irányba is szeretnénk elmenni, hogy a közösség múzeuma legyünk. Tehát, hogy ne legyen egy ilyen elkülönített, komor tudomány területe, vagy hogy ott maguknak a tudósok ugye eldolgozgatnak, hanem mi mindenféleképpen nyitni szeretnénk még jobban a közösség felé, illetve hát most új kiáltóhelyekkel is bővülünk, ugye a Bazilika történeti kiállítás kap most helyet egy új épületben, egyre több épületünk megújul szerencsére, ugye a rendház is nemrég újult meg, ahol már olyan kiáltásokat tudunk befogadni, amit eddig nem, és hát ott egy olyan apparátus van köré és rendezve, ami már inkább egy interaktívabb, akár a digitális irányba is el tudja vinni a látogatót, külön applikációk készültek hozzá, tehát mindenképp nagyobb közönség felé szeretnénk nyitni ezáltal, és olyan közösségi tereket kialakítani, ahol koncertek, beszélgetések, irodalmi estek, előadások, bármi, tehát hogy mindenki számára megtalálja a magának megfelelő programot.
Melyik a leghíresebb leletet, ami ki van állítva?
Ez most így nehéz kérdés, mert sok kiáltásunk lebontásra került. Én ugye alapvetően régész vagyok, és most a régészeti kiáltásunk az pont nem látogatható, mert sajnos le kellett bontani. De talán, amit mindenki ismer, és ez pont régészeti egyébként, ugye a Nemzeti Emlékhelyen található Szent István szarkofág. Én ezt mondanám most így a legismertebb és leghíresebb leletünknek.
Azt mondtad, hogy le kellett bontani a kiállítást. Ez hogy néz ki? Tehát akkor hova kerülnek azok a leletek, amik addig ki voltak állítva?
Igen, ugye az épület felújítása miatt kellett lebontani, ugye a főépületben volt az állandó régészeti kiállításunk, meg hát amúgy is szoktunk ugye megújítani kiállításokat, hát nyilván a raktárakba kerülnek ezek elhelyezésre, tehát itt nyilván a szakmai csapat veszi kezelésbe ezeket a tárgyakat, tehát a adott kiállításunk a kurátora, aki rendezte a kiállítást, vagy a felelőse a kiállításnak, a restaurátorok ugye megnézik, hogy kell igényel valamilyen kezelést az az adott tárgy, és akkor szépen becsomagolják, és akkor a gyűjteménykezelők elhelyezik a adott raktári egységbe.
Mekkora raktára van a múzeumnak, ahol ez mind elfér? Azért ez így...
Hát gyakorlatilag akármelyik múzeumot megkérdezzük, mindenki azt fogja mondani, hogy kicsi.
Nincs elég hely.
Nincs elég hely. De mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert pár éve a fenntartó vásárolt egy raktárépületet, ahol új raktárbázist tudtunk kialakítani. Ott szerencsére még azért van egy kicsi hely. Főként a régészeti leletek kerültek oda, de például műtárgybútorokat is helyeztünk el, vagy az irattár egy része is ott kapott helyet, vagy a kiadványtár. De hát ugye sose elég a raktárból, meg hát ugye hivatalosan úgy kell tárolni, hogy minden egységet külön. Uh-huh. Tehát mondjuk nem keverhetem a bútorokat a régészeti leletekkel, uh-huh. mert több szempontból sem, mert ugye meg is fertőződhet, meg hát jogszabály is előírja természetesen, hogy külön egységekbe kell tartani, ami még jobban megnehezíti ugye a hely kihasználást.
Tehát akkor magyarán szóval van egy apparátus, aki csak azzal foglalkozik, hogy ez rendben legyen, vagy mindig az adott kiállításnak a szervezőjének ez a feladata?
Az első változat lenne az ideális, de hát sajnos ez nem így történik, tehát mondanám, hogy mindenki foglalkozik mindennel, inkább ez a jellemző. Tehát általában igen, jó esetben az adott kiállítás felelőse, de olyan is lehet, hogy már olyan régi kiállításról beszélünk, hogy már nem is dolgozik a múzeumban, vagy nyugdíjba ment az illető, tehát hogy ugye ilyen is előfordulhat, mondjuk egy hosszabb, több 10 éve fennálló állandó kiállítás esetében. Nyilván ilyenkor új felelős kerül kinevezésre, de gyakorlatilag mindenki foglalkozik mindennel, ezt kell, hogy mondjam.
És ugye említették többiek is, hogy a látogatóknak az életkorát. Én nemrégiben jártam ugye nálatok, és én is azt érzem, hogy nyitok a modern világ felé, hiszen muszáj is. De hogy ebből nektek nagyon sok pozitív is van, már mint olyan szempontból nem csak az, hogy bevonzátok a fiatalokat, hanem az is, hogy mondjuk egy lelet, ami nincs ott, akár egy technikával oda vetíthetitek, és be tudjátok mutatni. Gondolom, ezeket mind-mind kihasználjátok.
Ez így igaz, ezeket ki is kell használni. Hát sokszor előfordul, hogy egy tárgyat nem tudunk például kölcsönözni egy-egy kiállításra, mert olyan műtárgy körülmények szükségesek hozzá, vagy olyan állapotban van, hogy nem mozgatható. Uh-huh. Gondolok itt például a koronázási palástra.
Igen.
Például, tehát ugye az most jelenleg a Nemzeti Múzeumban van egy földrengésbiztos vitrínbe, amit nem lehet mozgatni. Tehát ott nyilván a képi elemekkel tudunk játszani, monitorokkal, egyéb megjelenítési vizuális formákkal, háromdimenziós megjelenítésekkel, hogy mégis azért ugye a látogatóknak meg tudjuk ezt mutatni.
Tehát már nem a klasszikus, dohosszagú múzeum várja a fiatalokat, hanem egy élményekkel gazdag kiállítás, ugye?
Mindenképp ebbe az irányba szeretnénk elmenni, és remélem minél kevesebb olyan típusú dohos kiállításunk lesz, és már az újak közül nyilván nem is lesz, a régieket meg nyilván meg kell újítani majd.
A bronzpáncél, ami most ki van állítva Chicagóba, az hogy jutott el oda?
Ez elég kalandos úton került be a múzeumba is egyébként, mert nem is Fejér megyébe került elő, Pilismarót közelébe szedték ki a Dunából. Hát valószínűleg azt gyanítják a hozzáértők, én nem vagyok őskoros, tehát az ugye egy bronzkori páncélról beszélünk, hogy rituális körülmények között helyezhették a Dunába. A viselő egyébként valószínűleg egy bronzkori harcos lehetett. Ez egy két részből álló szegecsekkel összefogott bronzpáncél, ami egyébként a Duna vidéken egyedülálló, mert ilyen épségben nem is ismerünk másik hasonló páncélt. És akkor nyilván ez belekerül publikációkba, amit ugye a tudományos szakma ismeri. És hogyha valaki rendez a világ tényleg bármely pontján egy kiállítást, akkor ők ugye utána néznek katalógusokba, tudományos írásokba, publikációkba, meg hát ugye ellátogatnak a térség múzeumaiba, és megkérdezik, hogy mi az, amit ajánlanak ahhoz a típusú tárlathoz, kiállításhoz. Egyébként Chicagóba az egyik kurátor épp magyar volt, a magyar számozás, hogy Juha Attila, a másik a Bill Parkinson, vagy William Parkinson, ő pedig tud magyarul is, egyébként olyan sokat járt Magyarországra, tehát nekik azért már volt egy alapismeretük is a környék leleteivel kapcsolatban. Ugye ez a kiállítás is a neolitikumtól újkőkortól a vaskorig mutatja be, tehát amit klasszikus nyelven őskornak nevezünk a leleteket. És hát így jutottak el egyéb ismereteiken keresztül, kollégáktól kérdezősködve, illetve tudományos publikációkon át.
Melyik Chicagói múzeumban van ez pontosan?
Ez a Chicagói Field Múzeum. Ez egy alapesetben ugye ez egy természettudományi múzeum, de úgy tudom, hogy a világ 4 vagy 5 legnagyobb múzeuma közé tartozik, úgyhogy mindenképp megtiszteltetés volt, hogy ők felfigyeltek erre.
Milyen élmény volt a kiállítás?
Hát az így nehéz szavakba önteni, mert leírhatatlan. Tehát teljesen más ott egy kiállítás, mint nálunk. Kezdve azzal, hogy hatalmas terek állnak rendelkezésre. Tehát gyakorlatilag, mikor bementünk a múzeumba, én mindig azt szoktam mondani, olyan, mint hogyha egy nyugati vagy keleti pályaudvarra, amikor bemegyünk, és egy nagy csarnokszerű épület fogad, ahonnan szintén hatalmas terek nyílnak. És ott is olyan látványvilágot hoztak össze a kinti kollégák, hogy hát szinte leírhatatlan, még talán a fotók se adják vissza. Ők teljesen nagyobb volumenbe gondolkodnak minden téren. Egyébként azt fogjuk hozzá szeretném tenni, hogy például a kiállítás építés is teljesen más szisztéma szerint zajlik ott, mint nálunk. Ugyanis a múzeumi apparátus ott olyan szinten fel van készítve, hogy az asztalos munkáktól a mindenféle kijelzők beállításán át a különböző meglegyártásáig saját maguk végzik. Tehát olyan szakembergárdál a rendelkezésükre. Nem kell külön alvállalkozó, meg egyéb szervezeteket feltétlen bevonni. Hát nyilván ők is vonnak be külsős szakértőket, meg embereket, de az csak azért, hogy még jobb legyen a kiállítás, nem pedig szükségben.
Mit teszi különlegessé ezt a páncélt?
Ez gyakorlatilag az egyetlen ma ismert és előkerült olyan bronzkori páncél, ami ilyen épségben megmaradt. Tehát itt a Duna vidéken nem ismerünk más hasonló leletet.
Ugye kinti tapasztalatokról meséltél, van-e olyan, amit el tudnál képzelni, hogy itt Fehérváron megvalósítsd, és elindult-e benned egy folyamat, hogy ezért küzdeni fogsz?
Hát például nagyon tetszett a raktár struktúrájuk.
Gondoltam, hogy valami szisztéma.
Ugye nyilván ott is olyan terek állnak rendelkezésre, ami, hát nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nyilván ez egy több éves projekt lenne, és az új raktár épületeket kéne építeni, tehát a nulláról, hogy nyilván teljes egészében raktáraknak megfeleljen. Meg hát nyilván a kiállító terek vonatkozásában, ugye nekünk nagyon kevés olyan épületünk van, ami kimondottan kiállításnak, vagy kiállító térnek épült, hát ilyen például a csókképtár, de ott ugye egy hatalmas tér is áll rendelkezésre, de például a főépületünk, a rendháznak nevezett központi épületünk, hát az ugye egy rendház volt, de is benne van.
Adott.
Tehát, hogy nem kiállítási célokra építettek. Nyilván ki lehet használni a lehetőségeit, meg sokszor van olyan kiállítás, aminek jobb is, hogy olyan kis cellaszerű szobák állnak rendelkezésre, de hát nyilván az az ideális, ha van egy hatalmas tér, és akkor ott különböző álfalakkal mi választjuk le olyan szinten, ahogy szeretnénk. De visszatérve a kérdésre, hogy talán a raktározás terén látok olyan fantáziát, amit hosszú távon, de hangsúlyozom, hogy hosszú távon talán meg lehet valósítani.
És régészként látni egy ilyen kiállítást, mi volt az első gondolatod?
Hát, hogy mit keresek itt, mert alapból én egy középkorral foglalkozó régész vagyok, tehát Árpád-korral, tehát az őskor az úgy mondhatni távol áll tőlem, de ez nem teljesen igaz, mert régen, mikor még gyakrabban jártam ki feltárásokra, vagy én magam is végeztem feltárásokat, akkor rengeteg neolitikumot, bronzkort ástam itt Fejér megyébe. Tehát, hogy azért nyilván találkoztam, már azt nem mondom, hogy hasonló leletekkel, mert hogy nyilván a legkülönlegesebb leletanyag volt kiállítva. Hát például azt hiszem, hogy a 6000 évvel ezelőtti például az első ismert arany kincslelet és kiállítás került, Bulgáriába került elő.
Hány ország hozta el a különleges leleteit?
11 ország, 26 intézménye, és körülbelül 700 tárgy került kiállításra.
Ezért ez hatalmas dolog, hatalmas, hogy mi is ott vagyunk.
És soha együtt így nem lehetett látni ezeket a tárgyakat, és hát igen, hogy Magyarországról is mentek ki tárgyak, az fantasztikus, és úgy tőlünk is.
És maga a szállítás, azt hogy kell elképzelni? Mert nyilván nem bepakolom a bronzpáncért, így szépen bedomom a kis táskámba, és gurulós bőrönddel oda megyek.
Hát igazából minden műtárgyat máshogy kell szállítani, tehát nem mindegy, hogy festményről van szó, hogy érzékenyebb tárgyról van szó, de talán egy kőről, faragott kőről. Tehát nyilván ezeknek speciális ládákat kell készíteni, és akkor restaurátor segítségével helyezik ugye be ezekbe a speciális ládákba, ahol nyilván megfelelő módon, hát most úgy mondom, ki kell támasztani, vagy ki kell tömni, ugye ne is mozogjon az út során, hogy nehogy baj legyen ez ebből. Tehát egy elég komplikált és költséges mutatvány egyébként bármilyen műtárgynak a szállítása.
Mesélne még a Gorzium régészeti parkról?
Hát Gorzium az egyik legkülönlegesebb kiállítóhelyünk, vagy régészeti parkunk. Gyakorlatilag Magyarország legnagyobb régészeti parkja, nyílt területi régészeti parkjáról beszélhetünk. Ugye ott most kerül majd megrendezésre, minden évben meg szoktuk rendezni a Florália hagyományos tavaszköszöntő ünnepünket. Ugye ott Kovács Loránd Olivér a parknak a vezetője és szakértője, nagyon régi, kedves barátom. Nagyon örülök, hogy vissza sikerült hozni a múzeumhoz, mert talán Magyarországon ő ismeri a legjobban ennek a parknak a teljes történetét és működését és struktúráját. Nem kis feladat egy ilyen parknak az üzemeltetése, ugye beltéri meg kültéri egységekből is, itt ugye hát főleg télen az állagvédelem, ami nagy kihívások elé állít minket a hatalmas terület miatt. Szóval tudni kell, hogy nagyon kis része van egyébként feltárva és bemutatva Gorziumnak, tehát ennél sokkal-sokkal nagyobb, csak a többi része még a föld alatt pihen. Hát egyes becslések szerint lehet, hogy csak a 10%-a van bemutatva, úgyhogy azért el lehet képzelni, hogy milyen nagyságrendről beszélhetünk. Nagyon sok minden történt ugye a park életében, tehát mindenki a római korról beszél, de hát ott ugye középkor tekintetében is kiemelkedő lelőhely, meg hát a népvándorláskor is megjelenik, tehát például avar sírok is találhatók ott, középkori templom, Föveny település, falu középkori része is ugye ehhez köthető. Valamilyen szinten nyilván ez is be van mutatva. Florália esetében nyilván ott a középkorra helyezzük a hangsúlyt, most egyébként ott is viszünk egy kis újítás, hogy nem mindig ugyanaz a császár jöjjön be, tehát most a késő római korba látogatunk el Diocletianus császárhoz, akihez elméletileg a 4. századi építések köthetők, és még az sem kizárható, hogy ő járt is maga Gorzium területén akár, de ezt bizonyítani természetesen nem tudjuk.
Hogyan változott a Florália programja az évek során?
Fokozatosan fejlődött ez a rész is, mert kezdetben nem is így nézett ki a Florália, amikor elindult. Hát nyilván a virág körül forgott minden, tehát Flóra istennő és a virágok, de kezdetben ugye sokkal kevesebb program, sokkal kisebb látogatószámmal volt, hogy csak tényleg egy szó szerint virágot adtak egymásnak, és ugye későbbi évtizedekben ezek így fokozatosan alakultak. Hát nyilván a római szokásokat, hagyományokat vették alapul, és hát nyilván, ahogy más régészeti parkokban is meg szokták ezt tartani, például Aquincum is tart saját floráliát, meg hát ugye külföldi kitekintés is lehet, hát így szép lassan a hagyomány útján kialakult egy ilyen programsorozat, ami most már ugye megint igyekszünk egy picit változtatni, hogy nem mindig ugyanaz legyen, most például a késő római korral új viseleti elemek is jönnek be, tehát akik mondjuk elmúlt években kilátogattak Floráliára, az teljesen más viseleti világot fognak majd tapasztalni, úgyhogy ilyen szempontból is talán megéri újra kijönni.
Hány szereplője van a programoknak?
De ez is mindig változik, de a színházat mindent beleszámolok, akkor több százra tehető, és hát ugye az önkéntesek, közreműködések szerepét is tekintve több száz ember vesz részt.
Mondtad, hogy igazából csak maximum 10%-a van látható. Vannak tervek, hogy esetleg további ásatásokat is elvégeztek ott, és még nagyobb feltárások legyenek?
Hát terv az mindig van. Légi felvételeken nagyjából látszanak ezek az épületek, illetve hát geofizikai vizsgálatok is történtek, meg tervezünk is még a jövőben is. Ugye, mivel itt többnyire kőfalakról, vagy téglákról, illetve hasonló szilárdépítési dolgokról beszélünk, ezért nagyon jól kimutatja a geofizika is, talajradar, magnetométer, stb., hogy helyezkednek el, és hogy néznek ki. Tehát, hogy itt tudományos szempontból ugye ki tudjuk szerkeszteni nagyjából, hogy mi hol lehet, hát nem is minden nyilván, mert korszakolni például nem tudnak ezek a műszerek. Vannak egyébként, mai napig zajlanak feltárások, csak a legtöbb esetben ugye ezek beruházáshoz köthető feltárások voltak. Ugye, ahogy most is a pár éve ugye egy topos projektből ugye megújult a látogatóközpont, ugye a parkolót újítottuk, ott például sírok kerültek elő.
És önkor mi az eljárás? Ugye először nyilván feltárjátok, azokat begyűjtitek, és csak utána mehet
és
tovább
csak utána
a munka.
Mehet. Hát ugye ennek megvan nyilván a maga technikája, tehát hogy minden ilyen beruházást ugye az örökségvédelmi és építési hivatal engedélyez. Tehát ők már, ha ismert lelőhely van, akkor eleve előírnak valamilyen régészeti tevékenységet, ez lehet, hogy csak szakfelügyelet, de lehet rögtön feltárást írnak ki, és akkor ugye a beruházó vagy kivitelező leszerződik a múzeummal, és akkor annak keretén belül ugye megcsináljuk. Itt nem kell hosszú idő intervallumban gondolkodni, tehát nem tévhit, hogy megáll a beruházás és elhúzódik minden, tehát nagyon gyorsan fel tudják szedni a kollégák a sírokat is akár. Hát nyilván ezeket megfelelő módon le kell dokumentálni. Mostában ugye a fotó 3D módszerekkel is szoktuk rögzíteni, hogy még látványosabb, és hát nem is a látványosság miatt ugye elsősorban, hanem a tudományos feldolgozás szempontjával ugye utána tudunk még méregetni, meg egyéb dolgokat megnézni a számítógép mellett is rajta. Szabadkézi rajzok is szoktak készülni, ugye készül egy általános fotó is róla, illetve hát az adott régész ugye leírja, hogy mit tapasztal a helyszínen, külön naplót vezet, sírleírások készülnek, a most ugye a konkrét példánál maradva, és hát egy komplett dokumentáció készül, és hogyha ez megvan, akkor utána felszedésre kerülnek a leletek, kivéve ha épített örökségről beszélünk, mert hogyha valamilyen épített elem, például kőfalak kerülnek elő, akkor ugye az örökségvédelmi hivatal dönthet annak a megtartásáról, vagy esetleges elbontásáról, nyilván itt a feltárást végző régész véleménye is számít, tehát hogy ő is bead a hivatalhoz egy vélemény, szakvéleményt, hogy mit javasol. Általában meg szokták tartani egyébként az ilyen elemeket, annyira attól függ, milyen állapotban van és milyen jelentőségű, de általában szerencsére meg szokták tartani.
A Gorziumnak még csak 10%-a van feltárva, az lehet, hogy a falura is kiterjed, hogy még a falu alatt el van temetve a Gorzium egy része.
Ja, tehát a mostani Táci településre gondolsz? Hát odáig talán nem megy el, de ugye ezt is egy komplexumként kell kezelni, mert ugye ha úgy veszem, akkor Szabadbattyánig is eltartanak ezek a római lelőhelyek, tehát hogy hol van éppen a határ, ami értelmében csak Gorziumról beszélünk. Tehát ha úgy kérdezed, hogy a római lelőhely maga, az gyakorlatilag az egész térségre kiterjed, meg ott ugye a Sárvízvölgy kapcsán ugye, hát majd gyakorlatilag az őskor óta folyamatosan lakott területről beszél. Tehát, hogy Tácon is rengeteg része megtalálta ennek a római lelőhelynek, de így konkrétan maga Gorzium, az talán már nem nyúlik oda, bár itt a Lórán lenne a szakértő, a hivatott, hogy válaszoljon. De egyébként ugye a felvételeken, a légi felvételeken is látszik, hogy szerencsére ugye sok ilyen szántó vagy legelő rész van ezen a környéken, és ugye ott kirajzolódnak ezek a épületek. Megmaradt épületek, az nyilván messzebb van ettől a jelenlegi Táci településtől.
Akkor az idei florália megnyitja a tavaszt, pontosan mikor is mehetnek Tácra az érdeklődők?
Az április utolsó hétvégéje lesz, ha jól emlékszem, 29-30-a, ugye szombat-vasárnap.
De egyébként is lehet menni a Gorziumba, tehát ha valaki nem a nagy tömegbe szeretné megnézni, vagy végigmenni egy tárlatvezetésen, akkor megteheti ezt külön is.
Ez így igaz. Annyit ugye tudni kell, hogy májusig még ugye zárva van az épület rész, viszont a külterület, tehát hogy a park rész, az látogatható most is. Egész télen lehetett is látogatni, tehát májustól, illetve nem is májustól, mert ugye floráliával már megnyitnak az épületek. Onnantól kezdve ugye a teljes, tehát a kiállítás rész minden egyéb is látogatható. Lehet kérni külön tárlatvezetéseket természetesen, vagy múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Tehát az év minden szakaszában látogatható a park.
És például olyat kérhetek, hogy szeretnék én feltárni, vagy hogyan tudok feltárni, vagy hogy így kis ecsetet és ott elkezdek valamit.
Kicsit kisarkítva azt mondanám, hogy igen, de nyilván nem ennyire egyszerű a helyzet. Egyébként létezik most már nagyon elterjedt ilyen önkéntes régészeti programunk, amiben országban is eléggé élen járunk, úgy gondolom. Már körülbelül 100 tagja van egyébként, 80-100 tagja van ennek a kis lelkes csapatnak. Például ott igazi régészeti feltáráson, akik részei ennek a programnak, részt vehetnek. Ha akar egy napot, ha akar egy hetet, ez ugye nekünk is jó, mert több munkaerő, illetve hát neki is jó, mert hatalmas élmény.
Jó, de gondolom kap egy kiképzést, hogy hogyan csinálja hát, meg
természetesen
minden.
Természetesen nem úgy, hogy bejön az utcáról, és akkor rögtön elkezd sírt feltárni. Nyilván ennek megvannak a fokozatai, hát a kollégák által ugye különböző előadásokon, ismereti átadásokon vehetnek részt, akkor kimegy a csapattal ugye a terepi munka részére, akkor ott nyilván a tapasztaltabbak mellé kerül először beállítás, meket a régész is megmutatja, hogy mit kell csinálni, hogy a technikusaink, természetesen akkor szépen fokozatosan, tehát felügyelet nélkül sosem, azt azért hozzáteszem, de szépen fokozatosan megtanulhatja, hogy hogy is zajlik a gyakorlatban egy ilyen feltárás, és akár egy sírt is feltárhat saját maga.
De ez egy nagyon jó lehetőség, mert azon felül, hogy valaki érdeklődik a történelem iránt, és azt mondja, hogy kipróbálja, milyen lennék régésznek, azon felül önkénteskedik, tehát az 50 óráját is le tudja akár.
Így igaz, arra is elszámolható.
Így van, és akkor között. Tulajdonképpen el tudja dönteni, hogy az élete további részét is szeretné-e így tölteni, tehát egy pályaorientáció is, ha így veszük.
Kihez forduljunk, ha találunk egy régi tárgyat?
Hivatalosan úgy szól a jogszabály, hogy a városi jegyzőjénél kell bejelenteni, de szerintem sokkal egyszerűbb, ha a múzeumba behozzátok. Ott gyakorlatilag akár a portán is fel lehet csengetni a régészeknek egy kis túlzással, de természetesen a központi telefonszámaink is megtalálhatóak az online felületünkön, illetve van egy régészet@sikm.hu e-mail címünk, ahol minden régészettel kapcsolatos bejelentést szívesen fogadunk.
Hogyan zajlik le egy lelet feltárása?
Gyakorlatilag minden feltárás más, erre is azt kell, hogy válaszoljam, ugye nagyon nem mindegy, hogy egy templomot tárunk fel, egy temetőt tárunk fel, vagy netán egy neolit települést tárunk fel. Ezen belül is ugye több fokozat van, mert vannak az úgynevezett tervásatások, mikor mi szeretnénk ásni, és azt ásunk, amit mi szeretnénk, és olyan módszerrel, meg idővonzattal, ahogy mi szeretnénk. Illetve hát vannak a beruházásokhoz kötődő feltárások, ahol sajnos nem mindig tálunk, tehát ott épül valamilyen épület, vagy út, vagy bármi olyan, ahol ami földmunkával jár, és akkor ott jogszabály által ugye elő van írva, hogy éppen mit kell csinálni. Hát ezek a rosszabbak, ugye, mert itt egy szűk időintervallum van megszabva, rengeteg embert irányítani kell a helyszínen, hogy például egy nagy beruházásnál ott több száz ember is dolgozhat egy-egy szakaszon, tehát itt több 10 000 négyzetméterről beszélünk, amit adott esetben fel kell tárni, de például a családi házak építésénél is elképzelhető, hogy szakfelügyeletet, hogy feltárást ír ki a hatóság, mert éppen egy lelőhelyre esik, akkor ott például a házak az alapozását nézzük csak meg. Tehát, hogy ha mondjuk sávalapos a ház, akkor ugye ásnak neki egy kis alapot, akkor mi csak azt vizsgáljuk. Tehát nem ásunk bele egyéb helyekre, már statika miatt se, hogy utána, hogy probléma legyen a háznál. Ugye létezik próbafeltárás, amikor például van tudomásunk egy lelőhelyről, de nem ismerjük olyan szinten, hogy ott mi kerülhet elő, akkor az nem azt jelenti, hogy feltárjuk az egész lelőhelyet, csak ilyen kutatószelvényeket húzunk az adott területre, és akkor megvizsgáljuk, hogy milyen leletsűrűség van ott, éppen mit találunk, és hát ugye egy iránymutatást ad a beruházónak is, meg a hatóságnak is, hogy későbbiekben mennyire lesz zökkenőmentes az építkezés az adott területen. De hát ez egy nagyon sokrétű, ugye, hogy konkrétan leletet kérdeztél, ha jól emlékszem. Tehát ugye ott nyilván, ha előkerül a lelet bármilyen típusú feltárásból, akkor ott azt az adott területen ugye ledokumentálja a feltáró régész, kap egy leletkísérőt, elcsomagolják, de ez is ugye attól függ, hogy mi kerül elő, mert lehet, hogy már rögtön restaurátort igényel a helyszínen, hogy megtartsuk, van, hogy in situ, tehát hogy teljes valójában felszedjük a területről, ha egy olyan jelentős dolog kerül, tehát hogy konkrétan kiássuk, és nem is nyúlunk hozzá, nem szeregetjük ki egyesével, tehát ilyen is előfordult, akkor nyilván ott rögzíteni kell restaurátorok segítségével, és hát utána ugye bekerül a múzeumba ez a leletanyag, a leletkísérőjével együtt, ami ugye végig is egy azonosító szám, ugye, ami végig kíséri a teljes folyamaton, utána ugye restaurálják, lerajzolják, ha adott esetben olyan dolog, vagy beszkenneljük, belekerült egy publikációba is ugye később, mielőtt a végleges raktári elhelyezés ugye megtörténik, vagy megy rögtön a kiállításba, ugye ilyen is előfordulhat.
Legális csak úgy fémdetektorral régi tárgyakat keresni?
Hát csak úgy nem, magánemberként nem. Jogszabályban meg van határozva ez is, hogy ki végezhet és milyen feltételekkel. Itt visszautalnék egy picit ehhez az önkéntes régészeti programunkhoz, mert ott rengeteg fémkeresőssel dolgozunk egyébként. együtt, akik kell rendelkezzenek egy területi múzeumnak az engedélye, vagy együttműködési megállapodásával, illetve a hatóság adhat ki nekik engedélyt ez alapján, vagy a múzeum egy hivatalos régészeti feltáráson ugye részt vehetnek, akár önkéntesként is velünk együtt.
Mi volt a legizgalmasabb feltárás eddig?
Számomra igazából a szép emlékek miatt izgalmas. Még a pályám elején még nem is voltam régész, technikusként dolgoztam egy autópálya, az M6-os autópálya épült, és a Baracsi szakaszán egy avarkori temetőbe futottunk bele. És jellemző az avarokra, hogy nem csak az adott emberkét temetik el, hanem mellé a teljes lovát. Konkrétan kifogtam egy olyan temetkezést, ahol volt egy teljes egészében egy lóváz, mellette meg a kis harcos emberke, és hát nekem kellett lerajzolni ezt az egészet, és gyakorlatilag akkor még életemben készítettem, vagy 3-4 sírrajzot összesen, mert tényleg akkor kezdtem ezt az egészet, és előtte pár rajzot megcsináltam, de nem volt senki, aki ezt bevállalja, és nekem kellett, és nagyon megszerettem, és ez azóta is nagyon szép emlékként él bennem, és egyébként ezen a temetkezésen még egy arany leletet is találtunk, az nem a lovas temetkezésből volt, hanem másikból. De ez is az első olyan arany találat, ugye, ami az első volt az életemben.
Nekem még az jutott eszembe, hogy most már, mint főigazgató, gondolom, akkor ritkán vagy terepen, mint régész. Erről egy kicsit tudnál mesélni, hogy nyilván jó dolog főigazgatónak lenni, de valószínű, hogy hiányzik azért ez a terepmunka.
Nagyon hiányzik, ha röviden akarok válaszolni. Hát utoljára ásatásom az 2 éve volt, már ami tényleg az én nevemen és én csinálom, az is csak egy rövidebb próba feltárás volt, ami egy hét alatt befejeződött. Egyébként most tervezem, hogy egy kisebb kutatás vagy kutató munkába kezdek, egyébként pont Gorzium területén Föveny településsel akarok majd foglalkozni, ugye a középkori résszel, nem a rómaival. Én többnyire mostanában igen már csak látogatóba megyek ásatásokra, lehet így fogalmazni. Az elején, mikor kineveztek, még volt, hogy egy-egy dokumentációt én csináltam, mert tér informatikus is vagyok, és akkor ugye a feldolgozás részébe segítettem a kollégáknak, de hát már ez is egyre kevesebb.
Egy igazi pályaorientáció vagy, tehát technikusként kerültél a régészet világába, ezt jól értelmeztem?
Nem teljesen. Informatikai tanulmányokat folytattam, amit be is fejeztem aztán, de soha nem dolgoztam benne így a klasszikus informatikusként. Nyári diákmunkára mentem ki egyébként egy feltárásra, és nem akartam már nyáron hazaköltözni, és akkor így költözem 6-os autópályásatások egyikére. Hát annyira beleszerettem ebbe az egészbe, hogy nagyon megtetszett. És mikor már vége lett volna ezeknek a munkáknak, akkor a szerencsém volt, a múzeum felajánlott egy álláshelyet, és akkor így lettem régész technikus.
És innen indult el a pályád?
És akkor gyakorlatilag innen indult el, ugye akkor megcsináltam a térinformatikát, és akkor ugye a lelőhely diagnosztikával, térinformatikai módszerekkel, foto 3D módszerekkel foglalkoztam. Ezeket gyakorlatilag én vezettem be a múzeumba, és hát utána felnőtt fejjel gondolkodtam arra, de hát akkor csak meg kéne csinálni a régészeti részt is, és akkor utána jelentkeztem régésznek, és már bőven 30-on felül fejeztem be.
Nagyon sok sikert kívánunk még a múzeumnak, minden egyes egységének, és jó floráliát nektek, és remélem, hogy találkozunk hamarosan valami újdonsággal, ha mondjuk hazatér a bronz leletünk, hogy miről számoltok még be, esetleg megyünk még valahova külföldre, várunk szeretettel vissza.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, egy élmény volt itt lenni.